ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökkön örökké. Urunk, hálatelt szívvel szólítunk meg téged, hiszen ma ebben a békétlen világban van egy biztos pont. Köszönjük a golgotai keresztet, amely sok ember életében rendíthetetlen és szilárd. Köszönjük, hogy sokan ismerhetnek téged személyesen, mint megváltójukat. És Urunk, így kérünk, hogy most, amikor ehhez a biztos ponthoz oda lépünk, a te lábaidnál térdet hajtunk, amikor rátekintünk a golgotai keresztre, akkor adj megnyugvást mindannyiunknak ebben a gyülekezetben is. Látod, hogy sokan vagyunk, sokfélék vagyunk, talán sok teherrel, sok problémával küzdünk, és megterhelten jöttünk ide erre a mai istentiszteletre. De kérünk, hogy adj enyhülést a fájdalmainkra, a terheinkre, és addurunk, hogy erővel, hatalommal szóljon a te szavad. Hogy sokan megláthassák, hogy ez a kereszt, ez valóban biztos pont ebben a bizonytalan világban. Ahogy olvashatjuk az igét, hogy te tegnap, ma és mindörökké ugyanaz vagy. És Urunk, így szeretnénk, hogyha te szólnál hozzánk ezen a mai délelőttön, mert a te szavad örökké való. Urunk, így kérünk, hogy nyisd meg a mi szívünket, és kérünk azért, hogy erővel, hatalommal szóljon a te szavad, és indítson bűnbánatra. Amen. Hallgassa meg a drága gyülekezet hitel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet Isten szent lelke megiratott számunkra, és amelyet megírva találunk Máté evangéliumának 8. fejezetében, az első verstől a következőképpen. Amikor lejött a hegyről Jézus, nagy sokasság követte őt, és íme odament egy leprás, leborult előtte, és ezt mondta: Uram, ha akarod, megtisztíthatsz. Jézus kinyújtotta a kezét, megérintette őt, és ezt mondta: akarom, tisztulj meg. És a lepra azonnal letisztult róla. Ekkor így szólt hozzá Jézus: vigyázz, senkinek se szólj, hanem menj el, mutasd meg magadat a papnak, és ajáld fel az áldozati ajándékot, amelyet Mózes elrendelt, bizonságul nekik. Amikor Jézus Kapernaumba érkezett, odament hozzá egy százados, és kérte: Uram, a szolgám bénán fekszik otthon, és szörnyű kínjai vannak. Jézus így szólt hozzá: elmegyek és meggyógyítom. De a százados ezt felelte rá: Uram, nem vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szót szólj, és meggyógyul a szolgám. Mert én is hatalom alatt álló ember vagyok, és nekem is vannak alárendelt katonáim. Mondom az egyiknek: menj el, és elmegy. A másiknak: jöjj ide, és ide jön. Vagy szólok a szolgámnak: tedd meg ezt, és megteszi. Amikor Jézus ezt hallotta, elcsodálkozott, és így szólt kísérőihez: bizony mondom néktek, senkiben sem találtam ilyen nagy hitet Izraelben. De mondom nektek, hogy sokan eljönnek napkeletről és napnyugatról, és asztalhoz telepednek Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal a mennyek országában. Akik pedig Isten országa fiainak tartják magukat, kivettetnek a külső sötétségre. Ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. A századosnak pedig ezt mondta Jézus: menj el, és legyen a te hited szerint. És meggyógyult a szolga még abban az órában. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. Szeretett gyülekezet, drága testvérek! Két gyógyítási történetet hallhattunk, melyek önmagukban is egy-egy igehirdetési alapigék lehetnének. Perikópa rendünkben azonban mind a két történetet fel kellett olvasni, A közös a kettőben az, hogy Jézus gyógyít. Az egyiket közvetlenül, a másikat közvetetten. Azonban a személyes találkozás, ami meghatározó, mind a két esetben ott van, ott volt a találkozás pillanata, és ott volt a találkozásnak a lehetősége. Idézem a két gyógyítási történetből ezt az egy-egy mondatot, amikor lejött a hegyről, nagy sokaság vette őt körül, mármint Jézust, és íme odament egy leprás, leborult előtte, és ezt mondta. És a másik pedig, amikor Jézus Kapernaumba érkezett, odament hozzá egy százados, és kérte. Mert tudjátok, drága testvérek, hogy a Jézussal való találkozás pillanatát, lehetőségét meg lehet ragadni. Meg lehet. Ahogy ez a leprás is, ahogy ez a kapernaumi százados is megragadta a lehetőséget, hallott egy hírt, hogy jön Jézus a városba, és megragadta a lehetőséget, és szerettek volna találkozni Jézussal. Talán lehet, hogy már túl sok elszalasztott lehetőség van mögöttünk. Isten szólt különböző módon, lehetőségeken keresztül, de lehet, hogy még nem ragadtuk meg a lehetőséget. Történetünkben van két ember, aki találkozik Jézussal, és megragadja a pillanatot, megragadja a lehetőséget. De hány és hány történet van a Bibliában, ahol nem éltek ezzel a lehetőséggel, mert tudjátok, Isten megadja a lehetőséget, Isten megadja a pillanatot, fölkínálja, de az emberen múlik, hogy ezzel a lehetőséggel éle vagy sem. Néhány negatív példa, amiben azt látjuk, hogy föl volt kínálva a lehetőség, de nem éltek ezzel a lehetőséggel. Mózes második könyvének 7. fejezetében arról olvashatunk, hogy a fáraó szíve kemény maradt és nem hallgatott rájuk, mármint Mózesre és Áronra. A fáraó sarkon fordult és hazament, és nem vette szívére a dolgot. És ugyanerről a fáraóról aztán Jeremiás próféta is beszél, azt olvashatjuk, hogy a fáraót, Egyiptom királyát szájhősnek nevezik, aki elmulasztotta az alkalmat. Vagy az apostolok cselekedetének 25. fejezetében arról olvashatunk, Lukács így tudósít, néhány nap múlva pedig megjelent Félix a feleségével, Drusillával, aki zsidó származású volt. Magához hívatta Pált, és meghallgatta őt a Krisztus Jézusban való hitről. De amikor igazságról, önmegtartóztatásról és a jövendő ítéletről kezdett beszélni, Félix megrémült, és így szólt, most menj el, de ha alkalmat találok, majd ismét hivatlak. És egy másik újszövetségi történet, nem olvasom fel az egészet, csak egyetlen egy mondatát, ami arra utal, hogy ez a fiatal ember sem ragadta meg a lehetőséget. A gazdag ifjú története Márk evangéliumának 10. fejezetéből, ez az egyetlen egy mondat így hangzik, az pedig elszomorodván e beszéden elment búsan. Miért? El lehet menni Jézustól szomorúan? Hát hogy ne lehetne elmenni? Hát hogy ne? Mert tudjátok, drága testvérek, hogy a pillanat, a lehetőség, az föl van kínálva az embernek, ott van az esély, és nézzétek meg, hogy csak ma Magyarországon hányan élnek azzal a lehetőséggel, hogy vannak templomok, hogy vannak gyülekezetek, hogy vannak lelkipásztorok, hogy az Isten igéje hirdetetik, hányan élnek ma ezzel a lehetőséggel. A statisztika, bár nyilván nem jó mindig a statisztikákra hivatkozni, de a statisztika azt mondja, hogy körülbelül 300 ezer evangélikus van ma Magyarországon. Körülbelül a 10%-a, aki esetleg jár gyülekezetbe alkalmanként, nem rendszeresen, alkalmanként. És hányan vannak ebből a 10%-ból, akik komolyan veszik az Isten igéjét, akik nap mint nap az Isten igéjéhez igazítják az életüket, hányan vannak olyanok, akik ezt az esélyt, ezt a pillanatot, ezt a lehetőséget megragadták, és azzal élnek, és azt szerint élnek. Mert tudjátok, drága testvérek, el lehet menni Jézustól így is, meg el lehet menni Jézustól úgy is. El lehet menni új élettel, ahogy elment Zákeus, és el lehet menni Jézustól úgy is, mint a gazdag ifjú szomorúan. Valaki örvendezve ment el, valaki pedig bánattal a szívében. Megragadott és elszalasztott lehetőségek. És van az új szövetségben egy nagyon megrendítő történet a megragadott és elszalasztott pillanatról. Egy történetben foglaltatik benne, hogy van egy asszonytestvér, aki megragadta a lehetőséget, és van egy asszonytestvér, aki nem élt a lehetőséggel, Mária és Márta története. Hadd olvassam fel ezt a néhány verset. Amikor tovább haladtak, betért Jézus egy faluba, ahol egy Márta nevű asszony a házába fogadta. Volt ennek egy Mária nevű testvére, aki leült az Úr lábához és hallgatta beszédét. Mártát pedig teljesen lefoglalta a sok munka. Ezért odajött és így szólt, Uram, nem törődsz azzal, hogy a testvérem magamra hagyott a munkában? Mondd hát neki, hogy segítsen. Az Úr azonban így felelt neki, Márta, Márta, sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz, pedig kevésre van szükség, valójában csak egyre. Mária a jobb részt választotta, amelyet nem vehetnek el tőle. Szóval látjátok, drága testvérek, hogy ebben a történetben is mennyire kidomborodik az, hogy valaki él a lehetőséggel, valaki pedig nem él a lehetőséggel, és elszalasztja a lehetőséget. Mária kihasználta, megragadta, az Úr lábainál ott volt, hallgatta Jézust, Márta pedig azzal foglalkozott, ami kevésbé szükséges, amit bármikor tehet. Mert lehet, hogy sürgött, forgott, lehet, hogy egy konyhatündér volt, de nem ragadta meg azt a pillanatot, amikor Jézus ott volt a házában, és nem hallgatta őt. És hány konyhatündér van most is, akik a háztartásban szorgoskodnak, és nincsenek itt. Hány férfi éppen a pecabotját lógatja a halásztóban, és nincs itt. Pedig itt lehetne. És látjátok, drága testvérek, ilyen az, amikor valaki él a lehetőséggel, és ilyen az, amikor valaki elszalasztja a lehetőséget. Megragadott és elszalasztott lehetőség példája jól látszik ebben a történetben. Pedig Isten igéje figyelmeztet. Azt olvashatjuk Pál apostolnál az Efezus 5-ben, áron is megvegyétek az alkalmatosságot, mert a napok gonoszok. Vagy a Kolossé 4-ben Pál apostol ezt írja, hogy a kedvező alkalmakat jól használjátok fel. És tudjátok, drága testvérek, azért gonoszok az idők, mert az alkalmat el lehet szalasztani, és nem biztos, hogy lesz még egy lehetőség, és ezért szükséges azt megragadni. Azt olvashatjuk a zsidókhoz írott levél 3. fejezetében, hogy ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a szíveteket. Ha megnézitek, drága testvérek, a Szentírást, nézzétek meg, hogy az ige mindig arról beszél, hogy ma. Mert azt mondja Zákeusnak is Jézus, hogy ma lett üdvössége ennek a háznak. Azt mondja ott a jobboldali latornak is Jézus, hogy bizony még ma velem leszel a paradicsomba. Azt olvashatjuk itt a zsidókhoz írott levélben, ma, ha az ő szavát halljátok. Még a magyar közmondásunk is arra bátorít bennünket, hogy amit ma megtehetsz, azt ne halaszd holnapra. Ezért, drága testvérek, hadd bátorítsalak benneteket arra, hogy ma, ha az ő szavát halljátok, akkor ne keményítsétek meg a szíveteket, hanem adjatok esélyt, és ne értsétek félre ezt a mondatot, hanem értsétek jól, de adjatok esélyt Jézusnak arra, hogy bemutatkozzon nektek, adjatok Jézusnak esélyt arra, hogy rámutasson az életetekben arra, ami nem jól működik. Ne toldozgassátok meg, ne foltozgassátok az életeteket, hanem merjetek dönteni, és merjetek oda menni. Mert aki halogat máról holnapra, az sosem fog dönteni. Ezt higgyétek el. Aki a ma lehetőségét elhalasztja, az sosem fog dönteni. És tudjátok, ebben a két történetben, a gyógyítási történetben éltek a lehetőséggel, oda mentek Jézushoz, megszólították őt, mert volt valami, ami hozzá vezette őket, és nem baj, hogyha a nyomorúság, nem baj, hogyha a fájdalmak vezetnek oda Jézushoz. Ez a kapernaumi százados is volt annyi bátorsága, hogy oda ment a szolgájáért, közben járt. Hallotta, hogy Jézus ott jár a faluba, és az az előkelő ember vette a bátorságot, volt alázat a szívébe, és megragadta a lehetőséget, élt azzal, hogy Jézus ott járt. És higgyétek el, drága testvérek, kedves nyíregyháziak, hány ilyen alkalom van itt Nyíregyházán, nyilván nem olyan értelemben, mint a bibliai történetben, hogy itt jár kell akár a Luther téren, vagy a Kossuth téren, nyilván ilyen formában már nem. De az ige hirdetés formájában hányszor hirdetetik nektek Jézus, és nyíregyháziak, éltetek a lehetőséggel? Megragadtátok a lehetőséget? Vagy úgy gondoltátok, hogy majd holnap, mert ráérünk még, ahogy Pató Pál is mondta, hogy ej, ráérünk arra még. És aztán ráértek, ráértek, és azt veszitek észre, hogy lemaradtok a döntésről. Lemaradtok. És olyan csodálatos ebben a történetben, hogy vágytak a gyógyulásra. Hogy ez vitte őket Jézushoz. És hadd tegyem fel a kérdést, hogy neked volt már valami az életedben, ami ő hozzá vezetett? Volt már valami? Megmozdult valaha valami a szívedben, hogy hallgatni kellene arra, amit Jézus mond? De aztán jöttek a kifogások, elszalasztottad és nem jött vissza. Mert azt olvashatjuk Jób könyvében, egy nagyon kemény figyelmeztetés, Jób könyvének 33. fejezetében azt olvashatjuk, hogy mindezt kétszer-háromszor is megteszi Isten az emberrel, hogy visszahozza őt a sírból, és ráragyog az élők világossága. És itt nyilván nem a számtani a fontos kétszer-háromszor, mert lehet, hogy a te életedben már negyedszer, ötödször vagy hatodszor is szólt Isten, hanem az, hogy szól, de a lehetőség elvétetik. Elvétetik. És nem a számokra kell tekinteni, hanem arra, hogy nincsen végtelen lehetőség, és nincsen végtelen esély, hanem mindezeket el lehet szalasztani. És tudjátok, az ember az profi a kifogásokban. Profi. Mindenre van egy épkézláb mondata. Az ember minden korszakában, időszakában, generációktól függetlenül mindig van egy zsebében egy olyan mondat, amit elő tud húzni. Minden időszakban. Akkor, amikor egészen fiatal, amikor gyermek, akkor éppen az lesz a kifogás, hogy túl fiatal. Aztán akkor, amikor jönnek az ifjúsági, jönnek a serdülő időszakok, amikor olyan feledhetetlenül él, amikor az élet örömeit élvezi, akkor túl gondtalan. Aztán akkor, amikor elkezd egyetemre járni, amikor túl ambiciózusos, amikor kezdi a karrierje elején megélni azt, hogy ő milyen irányba szeretne menni, akkor túl öntudatos. Aztán akkor, amikor megtalálta az élete szerelmét, az élete párját, akkor azt mondja, hogy ő túl boldog. Aztán, amikor lépked a szamár létrán fölfelé, amikor mindent bevet, hogy fenntartsa a családját, az igényeit, és lehetne sorolni, akkor túl elfoglalt. Aztán, amikor a 40-es, 50-es éveibe lép, amikor szeretné megszilárdítani, megerősíteni az egzisztenciáját, az életét, a családját, azokat az alap pilléreket, amiket lefektetett, akkor túl leterhelt. Aztán, amikor már ott a 60-as évek felé közeledik, akkor jön az, hogy túl öreg, és tudjátok, az életünk szakaszában van egy pillanat, amikor az lesz, hogy túl késő. És higgyétek el, hogy ez így van. Higgyétek el. És meg annyi ilyen kifogás, hogy túl fiatal, hogy túl gondtalan, hogy túl öntudatos, hogy túl boldog, hogy túl elfoglalt, hogy túl leterhelt, hogy túl öreg. És higgyétek el, hogy lesz majd egy része az életeteknek, amikor azt mondjátok, hogy nem éltem a lehetőséggel és túl késő. Szerintetek miért született az a közmondás, hogy öreg fát már nem lehet átültetni? És rettenetes dolog, amikor az ember azt hallja, hogy túl késő. Hogy kellett volna, hogy lehetett volna, hogy élhetett volna a lehetőséggel, de nem élt, és túl késő. Mert el lehet ezeket szalasztani. És tudjátok, az én életemben is volt egy ilyen. Nem egy, nem kettő, de egy olyan, amit az életem végéig fogok hordozni. Én emlékszem, amikor szüleim elváltak, amikor Zátonyra futott a házasságuk, akkor már kezdtem fölfogni ezeket a dolgokat, pedig még picin gyermek voltam, 7-8 éves. Kezdtem fölfogni a dolgokat, kezdtem belelátni abba, hogy édesanyám mekkora terheket hordoz. Aztán még el is csíptem édesanyám szájából egy mondatot, hogy azért jelentette be magát minimál bérre, hogy minél kevesebb tartásdíjat fizessen utánunk. És aztán ez a mondat, és még sok-sok rossz élmény oda vezetett, hogy megkeményedett a szívem vele kapcsolatban. Aztán, hogy lenni szokott, két hetente jártunk húgommal őhozzá, olyan felszínes, olyan felületes volt a kapcsolata, hogy aztán a serdülőkorba értem, már nem éreztem kötelezőnek, hogy elmenjek édesapámhoz, aztán megromlott a kapcsolatunk, a viszonyunk, és aztán teltek az évek, aztán hívő lettem, az Úr Jézus gyermeke lettem, de ezen a területen kemény maradt a szívem. Aztán megházasodtam, ott is volt egy rossz élményem, édesapámat meghívtam az esküvőnkre, nem reagált. Aztán az esküvő előtti napon fölhívtam, megkérdeztem, édesapám, hát megkaptad a meghívót? Megkaptam. És nem jössz el? Mert életem egyik legboldogabb napja ez. Nem akarsz ebben az örömben osztozni? Szó szerint idézem a mondatát, mert ez beleégett a szívembe. Azért, hogy zabáljak ott egy nagyot, azért nem érdemes elmenni. Aztán még keményebb lett a szív. Egyáltalán nem találkoztunk, és teltek az évek, múltak az évek. Megszületett az első gyermekünk. Feleségem volt az, aki noszogatott mindig, hogy azért az édesapád. Hogy menjünk el, látogassuk meg. És közben kiderült, nagyon erős dohányos volt, kiderült, hogy nyelvrákja és nyálmirigyrákja van. De kemény volt a szívem. Aztán az lágyította meg, hogy feleségem mondta, hogy de azért az unokáját azt mutassuk meg. Aztán elmentünk augusztusi hónapban, meglátogattuk, feledhetetlenek voltak azok az órák. Sírt ő is, sírtunk mi is, ott volt az unoka. Aztán eltelt néhány hónap, azt ígérte, hogy fog jelentkezni, nem jelentkezett. És az a szív újra megkeményedett. Teltek, múltak az idők, tudtuk azt, hogy végstádium, tudtuk azt, rendkívül sokat szenved. Közben megtudtuk, hogy második gyermekünket is várjuk. Január 14-én, mikor fent voltunk Pesten, feleségem megint, mint Isten angyala, szólt, hogy Krisztián, menjünk el, már nem tudjuk, hogy mennyi van hátra. És az a szív kemény maradt. Azt mondtam, hogy ő ígérte, hogy jelentkezik, és nem jelentkezett. A kifogás. És nem mentünk el. És rá két hétre, február 1-én reggel kapom a telefont, édesapa meghalt. Szóval tudjátok, drága testvérek, hogy a lehetőséget el lehet szalasztani, és Isten a szívembe írta azt, és egy egész életen át kell hordoznom azt, hogy megvolt a lehetőség, de Krisztián, te nem éltél vele. Hogy nem rendezted édesapáddal a kapcsolatot, pedig te hívő vagy. Te hívő vagy, te az én gyermekem vagy, és megkeményedett az a szív. De tudjátok, el lehet szalasztani a lehetőségeket. És ha ez így van ezen a földön, az ember-ember közötti kapcsolatban, akkor ne legyen kétségünk, el lehet szalasztani az Istennel való találkozás és az Istennel való életnek a rendezését is. El lehet. És ezért hangsúlyozzuk az Istennel való rendezésnek a lehetőségét. Olyan csodálatos Füle Lajosnak egy verse, és aztán ezt meg is zenésítették, dallamra is vitték. Ennek a három verszaka így szól, hogy siessetek, hamar lejár, kegyelme már régóta vár. Ma még lehet, ma még szabad, borulj le a kereszt alatt. Elszállt a perc az életed, ma még, ha jössz, elérheted. Ne késd tovább, ne várj tovább, ma kérd atyád bocsánatát. Ha elkésel, mi lesz veled? Ki menti meg a lelkedet? Bezárul a kegyelmi út, lelked örök halálra jut. Tudjátok, drága testvérek, addig lehet rendezni a dolgokat Jézussal, amíg lehetőség van. És ez a két ember is találkozott Jézussal, ez a leprás és ez a kapernaumi százados is, mert szeretett volna találkozni Jézussal. Az egyik a saját életét rendezte, betegségét osztotta meg vele, és kínált számára Jézus megoldást. A másik pedig egy rendezett életű ment Jézushoz, hogy a másikért járjon közbe. Ott volt a lehetőség, és éltek vele. Vajon mi élünk-e azzal a lehetőséggel, hogy rendezzük azt, amit rendeznünk kell? És tudjátok, évek teltek már el édesapám halála óta, oda mentem az Úr elé, bocsánatot kértem. Egy olyan visszafordíthatatlan dolog történt az életemben, amit nem tudok már rendezni. Rendezném, ha lehetne, rendezném. És annak az isteni szónak, annak az angyali szónak feleségemen keresztül még annak se engedtem. És tudom, hogy kaptam rá bocsánatot, hogy ennyire kemény volt a szívem, de tudjátok, egy életen át kell ezt hordoznom, és ez rettenetes. Rettenetes, amikor valaki a sírjáig vinni kell valamit, amit rendezhetett volna. De még rettenetesebb dolog az, ha úgy megyünk a sírunkig, hogy túl késő. Túl késő, hogy rendezzük az életünket, hogy rendezzük a bűneinket. Túl késő arra a kérdésre válaszolni már ott, akkor, hogy van-e örök életem. Drága gyülekezet, hogyan állunk ezekben a kérdésekben? Mi van az életeddel, mi van a bűneiddel, mi van az örök élet kérdésével? Vajon Jézushoz oda mentünk már ezekkel? Égetett bennünket az a kérdés már? Vagy csak halogattuk? Pedig tudjátok, nem jó halogatni, mert az, aki halogat, az nem él a lehetőséggel, és aki halogat, az lemarad. Drága gyülekezet, kedves testvérek, történetünkben volt két ember, aki akart találkozni Jézussal, meg is tett mindent azért, hogy vele találkozzon, hogy szóba elegyedjen vele, Úrnak vallották őt a maguk életében. Azt olvashatjuk, hogy oda ment egy leprás, leborult előtte, és ezt mondta, Uram, ha akarod, megtisztíthatsz. Vagy a százados oda ment hozzá, és kérte, Uram. Jézus meghallgatta őket, segített rajtuk, rendezte azt, amit csak ő tudott rendezni. És ma is van lehetőség arra, hogy ezt megtegyük, de el ne szalasszuk a lehetőséget, mert nem tudjuk, hogy lesz-e még egy lehetőség. Nehogy aztán a túlok után túl késő legyen. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük, hogy ma is ezen a délelőttön mindannyiunknak fölkínálod a lehetőséget. És add, Urunk, hogy nehogy elszalasszuk a veled való találkozás, a bűneink megvallásának a lehetőségét. Nehogy úgy menjünk el tőled, mint a gazdag ifjú, szomorúan és búsan, hanem add, hogy egyre többen legyenek azok ebben a drága gyülekezetben is, akik örömmel, boldogan mennek el tőled, úgy, mint Zákeus. Urunk, adj ilyen Zákeusokat, ilyen megtért, újjászületett Zákeusokat ebben a gyülekezetben. És köszönjük a te figyelmeztető szavadat, amely mindannyiunkra vonatkozik, és ezt a szép verset éneket, siessetek, hamar lejár. Urunk, add, hogy éljünk a találkozás és a beszélgetés lehetőségével és esélyével. Amen.
Mezei Erzsébet újévi kérés. Láttam, Uram, az egyik béna volt, a másik aszott, sárga, vagy nem volt lába, de a te fényed hult a beteg ágyra. Hitükkel elrejtőztek nálad, s úgy hordozták mázsás terhüket, mint a szalmaszálat. És láttam szalmaszál alatt roskadozókat, mert mázsás teher könnyű, mint a kis szalmaszál veled, de nélküled a szalmaszál is mázsás súly lehet. Új évbe indulok, és nem tudom, mi vár rám. Csak azt tudom, hogy velem vagy, nem hagysz árván. Csak azt tudom, hogy utamat kijelölted, mint bízó gyermek járhatok előtted. Te mérsz ki bút, örömöt, munkát, terhet, s irgalmasságod mindegyikbe áldást rejtett. Csak egyet adj, hogy cél iránt haladjak, hogy szalmaszálak alatt ne roskadjak, és ha szereteted mázsás teherrel tenné próbára ezt a gyönge vállat, segíts úgy hordozni a te erőddel, mint a szalmaszálat. Légy te az első nékem, irányítsd lelkeddel, töltsd be szívem, újíts meg teljesen.
többé nem kell félnem, ha nem maradsz én bennem, az életem üres. Tudom, hogy tested vérzett, kínok közt szenvedett. A Golgotán folyt véred, eltörli bűnömet. Most már értem, hogy miért tetted, ha elhagy minden ember, te itt vagy mellettem. Légy az életem fénye, irányítsd a léptem, és töltsd be szívemet. Istenem, úgy kérlek, légy az életem.